Kérlek benneteket az igeolvasáshoz álljunk fel, így hallgassuk Isten szavát ezen a mai délelőttön a 28. Zsoltárból. Az egész Zsoltárt fel fogjuk olvasni. Így hangzik az élő Isten szava a 28. Zsoltár első versétől. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán. Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírbaroskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomot felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek fele barátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké. Idáig az ige, imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy Te vagy, ami erőnk és pajzsunk, a Te neved, ami erősségünk, és a Te szent nevedben bízunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy, ami hatalmas pásztorunk, aki füves legelőkre és csendes vizekhez vezetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy bármilyen ellenség vesz is körül, Te asztalt terítesz, ami ellenségeink szeme láttára. Megkened a fejünket olajjal, és csordultig töltöd a poharainkat. Kérünk, így legyél és maradj velünk ezen a mai délelőttön is. Találkozni szeretnénk veled, hallani a Te hangodat, venni a Te áldásaidat, látni a Te arcodat. Amen. Foglaljatok helyet. Egy új évadot kezdünk, egy új évad elé nézünk, és bár nem január 1-je van, de gondolom sokótoknak van erre az évadra is kitűzött célja, elképzelése, hogy mi mindent szeretnétek ebben az iskola évben, vagy ahogy mi hívjuk ezt, évadban megvalósítani. Lehetnek ezek munkahelyi célok, hogy idén lesz az, amikor beszélek a főnökömmel, hogy fizetésemelést kérek, hogy ebben az évadban megcsináljuk a felújítást a házon, ebben az évben végre kicseréljük a kocsit, ebben az évben máshogy fogom nevelni a gyerekeimet, ebben az évben, ebben az évadban jobban fogom keresni az Urat, számos ilyen célkitűzésetek lehet. A Biblia úgy fogalmazza ezt meg, hogy az ember vágyik arra, hogy Isten megáldja a keze munkáját. Amikor Lámeknek megszületik a fia, akit Noé néven ismerünk, akkor azt mondja Lámek, ahogy imádkozik a fia fölött, hogy téged pedig Noénak fogunk nevezni, te kisgyermek, mert te leszel az, aki megvigasztalsz bennünket a kezünk fáradtságos munkájában. Mert az a helyzet, hogy itt a földön a bűnbeesés óta a nagy átok miatt az ember kénytelen Isten gondoskodásán kívül a saját kezének a fáradtságos munkájából élni. Isten arra hívja az embert, hogy ez ne így legyen, de hát ez a helyzet, hogy az ember az Édenen kívül Istentől elszakadva arra van kárhoztatva, hogy a saját kezének a fáradtságos munkájából éljen. És Lámek ezt nagyon jól megértette, hogy hát az a helyzet, hogy Dolgozni kell fáradtsággal, verejtékkel, és ebből a fáradtságos és verejtékes munkából kevés a haszon. Hogy annyit dolgozunk, és mégis olyan keveset fogunk. És milyen jó, hogy itt van ez a kisgyerek, aki emlékeztet bennünket Isten ígéretére, hogy ez nem lesz mindig így. Hogy bevíz bennünket Isten majd egyszer a nyugalom földjére, mert Noé neve azt jelenti, hogy nyugalom, békesség. Szóval, amikor azon gondolkodtok majd, hogy mit kéne ebben az évadban csinálni, elvégezni, akkor ez bibliai nyelven úgy jelenik meg, hogy szeretnénk, hogy Isten megáldja a kezünk munkáját. Egy olyan bibliai igazságra szeretném ma rá irányítani a figyelmünket, ami úgy hangzik, hogy annak a keze munkáját áldja meg az Úr, aki figyeli az ő keze munkáját. Annak a keze munkáját áldja meg az Úr, aki hajlandó odafigyelni arra, hogy Isten hogyan mozdul, hogy Isten merre jár, milyen dolgokat végez, és gyönyörködik az Isten keze munkájában. Dávid ebben a Zsoltárban, amit felolvastunk, egy zavarba ejtő, vagy frusztráló gondolatot mond, mert ezt olvastuk, hogy vannak olyan emberek, akik mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, azokat lerombolja az Úr, és nem építi őket. Figyelitek az összefüggést? Azt mondja, hogy vannak olyanok, akik nem figyelnek az Úr keze munkájára, nem figyelik az ő tetteit, és ezért Isten nem építi, hanem lerombolja őket. Egy másik helyen Ézsaiás még keményebben fogalmaz, ugyanígy Isten népével kapcsolatban. Ezt mondja, citera és lant, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, de az Úr tetteit nem veszik észre. Kezének munkáját nem látják meg. És most figyelj, ezért megy fogságba népem, bár még nem tudja. Azért az elég kemény összefüggés, nem? Azt mondja a Biblia, ugye a Zsoltárok, amikor igazakról és bűnösökről ír, akkor ezt mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy ez Isten népén belül értendő. A gyülekezeten belül, mondja Dávid, a Krisztus követőkön belül, az Istenhez tartozók nagy körén belül szétválik az emberek csoportja, és vannak olyanok, akik keresik, figyelik az Isten kezének a munkáját, hogy merre megy ő, hogyan mozdul és mit csinál, és vannak olyanok, akiket egy dolog érdekel, hogy Isten az én kezem munkáját áldja meg. Hogyha most egy kicsit feszengsz a szívedben, hogy húha, csak nem én vagyok, Uram, hát erre hívlak, hogy a mai Isten tiszteleten ezzel a kérdéssel vesz számot. Isten arra hívta el a népét, hogy figyeljék az ő keze munkáját, mert a vele való kapcsolat az messze több, mint sikerek és áldások özöne. Pedig gyakran keresztény körökben is így gondolkodunk. Azért jó Krisztus követőjének lenni, mert Jézus majd ebben az évadban is megáldja a kezem munkáját, értsd, sikeressé fog tenni engem azokban a dolgokban, amiket én elképzelek. De Isten teljesen máshogy gondolkodik. Isten nem arra hívta el az ő népét, hogy tátott szájjal lesse, hogy hogyan áldja meg az ő keze munkáját azokban a tervekben, amiket ő kitervelt. Isten arra hívta el a népét, hogy figyeljük az ő kezének a munkáját. Mert a vele való kapcsolat messze több, mint hogy sikereket érsz el, és jó sok áldás zsebelsz be. Isten arra hívja az ő népét, hogy vegyünk részt az ő újjáteremtő munkájában. Óriási a különbség. Az ember mindig úgy gondolkodott az Istenről, hogy azért jó, ha már van felettem valaki, akkor azért jó, hogy van felettem valaki, mert ő nagyobb, és azt, ami az én hiányom, ő be tudja tölteni. Minden kultúrában, minden vallásban így gondolkodnak az Istennel való kapcsolatról. És így gondolkodtak az ókorban is azok a népek, akik körbevették Izraelt. Baál az eső és a termékenység istene, ezért aztán áldoznunk kell Baálnak, hogy megáldjon bennünket, ránk árassza az esőt, és minden termékenységet, és minden gazdagságot. És az ő párja, Astarté, ugyanezt fogja velünk megtenni, hogyha megfelelően imádkozunk hozzá. És ugyanez a gondolkodásmód volt igaz a görögökre, és a rómaiakra, és minden egyes vallásra. Jobb jóban lenni az Istennel, mint rosszban lenni vele, mert akkor megáldja a kezünk munkáját. Izraelt nem erre hívta az ő Istene. És Krisztus nem erre hívja az ő követőit, nem erre hív bennünket. Hogy legyünk jóban Istennel, hogy gazdagon megáldja a kezünk munkáját. Mire hívja Isten az ő népét? Mózes 5. könyvének a 4. fejezetében a következőket olvassuk. Kutass csak utána a régi időkben, amelyek előtted voltak, attól fogva, hogy ember teremtett Isten a földre, és az ég egyik szélétől a másikig. Történt-e ilyen nagy esemény, vagy hallott-e valaki ehhez foghatót? Volt-e olyan Isten, amely megpróbált előállni és kiszabadítani egy népet egy másik nép közül, próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmetes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek az Úr Egyiptomban a szemetek láttára. Azért láthattad ezeket, hogy megtudd, az Úr az Isten, és nincs más rajta kívül. Figyelitek, hogy mire hívja Isten a saját népét? Azt mondja, hogy történt veletek valami felfoghatatlan. Mégpedig az, amilyet nem hallott senki más, mióta ember él a földön, tudniillik, hogy előáll egy Isten, és kimetsz, szó szerint kimetsz a népeknek a nagy szövetéből. A Biblia úgy mutatja be a népeket, mint egy nagy hálózat, akik össze vannak kötődve, és kimetsz egy népet ebből a népek szövedékéből, hogy átültesse őket egy másik helyre. És közben mi történik? Látják Isten erős kezét és kinyújtott karját. Látják az ő keze munkáját. Arra hívja Isten az ő mindenkori népét, hogy figyeld azt, hogy Isten hol dolgozik, hogyan mozdul az ő lelke, merre fúj a szél, és gyere, állj be ebbe a munkába. Remélem érzékelitek ti is, hogy jelentőségteljes és óriási minőségbeli különbség van a között, hogy azt várod, hogy Isten áldja meg a kezed munkáját, vagy hogy azt mondod, hogy én látni akarom az Isten keze munkáját, aki egyébként erős kézzel és kinyújtott karral szabadít, gyógyít, helyreállít, törvényt ad, belevési a szívedbe és átformál téged belülről. Az első csak akkor működik, hogyha figyeled Isten kezének a munkáját. Akkor várhatod, hogy jöjjön és Isten megáldja azt, amit teszel, hogyha te árgus szemekkel figyeled azt, hogy ő mit tesz. De nem azért, mert Isten szereti ez ilyen alkupozíciókat, hogy ha megteszed nekem ezt, akkor én majd megteszem neked ezt. Hanem azért, mert nem is tudod felmérni, hogy valójában mire van igazából szükséged. Isten arra hívja az övéit, hogy figyeld a keze munkáját. Mert ahol Isten kinyújtja a kezét, ott szabadulás történik. Ahol Isten megerősíti a karját, ott új dolgok keletkeznek. Hát azt mondja Isten, hogy az én karom feszítette ki az eget. Az én karom szabott határt a tengernek. Én alkottam a veseidet, én formáltalak a föld porából, ahol Isten kinyújtja a karját, ott szabadulás történik, ahol Isten elkezd a kezével dolgozni, ott formálódás történik, ahol Isten azt mondja, hogy én most az ujjammal fogok nagyon precízen, finoman dolgozni, ott megjelenik Isten törvénye először a kőtáblákon, aztán meg a szívekben. Úgy is összefoglalhatnám, hogy a Biblia szeret ebben a képi világban dolgozni, és így bemutatni nekünk Istent. Mindig az a kérdés, hogy te milyennek ismerted meg Istent. Az, ahogyan te ismered, az olyan-e, mint ahogy a Biblia bemutatja. Mindig ez a kérdés. Itt az Isten tiszteleteken mindig ezt keressük. Milyen Isten? És minél jobban látjuk őt, annál jobban gyönyörködünk benne, és annál inkább nem akarunk semmi mást, mint még jobban hozzátartozni, mint még inkább látni őt, mint még jobban megismerni őt, és bízom benne, hogy a mai Isten tisztelet után hozzáteszed a sorhoz, hogy és látni akarom az ő keze munkáját. És hogyha úgy dönt, hogy egyébként ebben a gyönyörű kapcsolatban megáldja az én kezem munkáját, akkor nagyon-nagyon fogok örülni. Csak egy idő után Krisztus követői, akik a mester lábnyomában járnak, azok egy idő után nem is akarnak mást már. Ott megváltozik a kérdéseknek a sorrendje. Nem az lesz a kérdés, hogy Uram, mikor jössz el és áldasz meg engem, hanem az lesz a kérdés, hogy Uram, hova mész? Hadd menjek én is veled, hadd kövesselek, hadd legyek ott, hadd lássam a te kezed munkáját. Mit láthattak a tanítványok, amikor figyelték Jézus keze munkáját? Láthatták azt, hogy Jézus megfogja a bénának a kezét, és azt mondja, hogy kelj föl és járj. Az Isten keze munkája. Láthatták azt, hogy Jézus sarat csinál a földből, mint ahogy annak idején az ember teremtésénél megformálta a föld porát, rákeni a vakember szemére, és mi történik? Új szemgolyója lesz a vaknak. Mert az Isten keze teremt. Mit mond Jézus maga egy csodálatos szabadítást követően, amikor a farizeusok számon kérik őt, hogy milyen hatalommal űzi ki az ördögöket? Mert Jézus nevére még a szellemvilágnak is engedelmeskednie kell. És azt mondja, hogy ha én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, mert hogy az ő újja, az az Isten újja. És ha én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor ez annak a jele, hogy elközelített a mennyek országa, hogy itt van az Isten. Ebben az összefüggésben azt mondhatjuk, hogy Isten karja szabadít, mert így mutatja be a Biblia. Isten keze formál, mert több alkalommal úgy mutatja be Istent a Biblia, mint a fazekast, akinek a keze precízen és finoman formálja az agyagot, amik mi magunk lennénk, egyenként is, illetve a gyülekezetünk, az ő népe. És az Isten újja pedig felülírja azt, ami régi. Hát ebben a hármasságban gondolkodunk, amikor Isten kezének a munkáját figyeljük. Az a kérdés, hogy a következő évadban kész vagy-e figyelni Isten keze munkáját? És figyelni azt, hogy mikor fogja kinyújtani a karját, hogy szabadítson, és hol fogsz ilyen szabadításokat látni? Mikor fogod figyelni a kezét, ahogyan formál valakit, vagy éppen téged? És mikor fogod azt látni, hogy Isten most az újjával ír, mint ahogyan annak idején az újjával írt a kőtáblára, és az volt az eredeti, az igazi kőtábla, amit sajnos Mózesnek össze kellett törnie, de ott valami új és csodálatos keletkezett, mennyei törvény az embereknek. Hogy kész vagy-e figyelni azt, itt az előtted álló évadban, hogy hogyan mozdul Isten keze? Hol fedezheted fel az ő kezének a munkáját? Figyeld azt, ahogyan Isten karja szabadít, ahogyan Isten keze formál, és ahogyan Isten újja felülírja a régi meggyőződéseket. Na ezek után a teológiának az egyik legnagyobb kérdése, mit írt Jézus a porba, amikor elé citálták a házasságtörő asszonyt? Mit írt? Ha valaki azt mondja, hogy ő tudja, azt meghívom egy kávéra, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Nem tudjuk, hogy mit írt, de lehet némi fogalmunk arról, hogy milyen természetű volt az, amit írt. Hát például Jób könyve kapcsán mondtam nektek annak idején, hogy Jób azt mondja a barátainak, amikor már végleg látszik, hogy nem ugyanarról az Istenről beszélnek, és megúnya Jób a kioktatást, akkor azt mondja, hogy jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok. Na, az egyik lehetőség, amivel én nagyon tudok szimpatizálni, az az, hogy amikor Jézus az ujjával ír a porba, a földre, akkor ezzel Jób könyvét citálja az egyébként a Bibliát nagyon jól ismerő farizeusoknak, és azt mondja, hogy a ti jeles mondásaitok, amiket itt most mondotok, azok hamuba írt példázatok, súlytalanok, jellegtelenek, el fognak tűnni, mint a por, vagy mint a hamu. Ez az egyik verzió. A másik pedig, hogy amikor Jézus, az Isten, az ujjával ír a földre, akkor ott az az Isten ír, aki korábban ott a Sínai hegyen a kőbe véste az ujjával a törvényt, ami identitást adott, ami megerősített, ami mennyei kapcsolatot teremtett az ő népe és az Isten között. És ez az Isten elkezd az ujjával írni a földre. És azt mondja, hogy figyeljetek, én ugyanazt tudom írni nektek, mint amit eddig írtam. Nem fogom megmásítani. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és a te fele barátodat, mint magadat. És újra írom nektek a törvényt. És be fogom írni ezt a törvényt a szíveitekbe is. Ugye erről beszél Pál apostol az Új Szövetségben, hogy a szívünkbe írta Isten a törvényt, az ő szeretetét, és ebből kell mindennek fakadnia. Csak az a helyzet, hogy bár Isten arra hívja az ő népét, hogy figyelje, hogy erős kézzel és kinyújtott karral Isten hogyan szabadít és hogyan tesz csodákat, Ézsaiás mégis azt mondja, hogy az Isten népe a legtöbb esetben süket és vak arra, hogy keresse az ő Istenét, hogy figyelje Isten kezének a munkáját. Nézzétek, mit mond Ézsaiás a könyvének a 42. részében. Illetve maga Isten nyilatkozik így. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Hányszor mondják, hogy vak? Hát nem véletlenül. Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Ki ügyel erre, amit mondok közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Hát ezért szeretném ma a Trinityt meghívni arra, ezért szeretnélek ma hívni benneteket arra, hogy az előttünk álló évadban legyen az a célkitűzésed, hogy figyelni akarod az Isten kezének a munkáját. Mert egyébként óriási a szívó hatás minden keresztény számára, irgalmatlanul nagy az a szívó hatás, hogy azzal foglalkozzunk, hogy Istenem, gyere és áld meg a kezem munkáját. És ez a kettő mindig viaskodni fog. Jézus azt mondja a magvető példázatában, hogy behullik a maga szívedbe, és a hétköznapi élet gondjai, és emlékeztek, hogy folytatja? A hétköznapi élet gondjai és a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Hát erről ír itt Ézsaiás. Azt mondja, hogy citera és lant, dob, fuvola és bor mellett lakmároznak, ez az Isten népe, de az Úr tetteit nem veszik észre, kezének munkáját nem látják meg. Pedig Isten gazdagon megáldotta őket. Vedd számba, hogy mi mindened van. Bármi, amit számba tudsz venni, az mind isteni. Mind isteni. Nincsen olyan, ezt mondja az ige, amire azt mondhatnád, hogy az én erős karom tett engem gazdaggá. Mindened, amint van, az Istentől van. Ezek szerint Isten kész eljönni és megáldani a kezed munkáját. De ne várd meg, amíg Istennek kijózanító lépéshez kell folyamodnia, mint ahogyan annak idején az ő népével kellett tennie. Mert azt mondja, hogy ha valaki belesimul ebbe, hogy Istennel mi annyira jóban vagyunk, hogy mindig megáldja a kezem munkáját, így aztán gazdagodok és gyarapodok, és időközben már nem érdekel, hogy hova megy, mit csinál, és milyen munkája van az ő kezének. Mert a végén, amikor Izrael süket és vakká vált, akkor Istennek fogságba kellett vinnie őket 70 évre. 70 évig tartott a kijózanodás, mire aztán visszajött a nép úgy, hogy megint az érdekelte őt, hogy hol láthatom Isten keze munkáját. Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Amikor azt mondom a gyerekmunka kapcsán, hogy mi úgy ismerjük Istent, mint a növekedés Istenét, mert így mutatkozik be nekünk az elmúlt években. Na ez a sokat látás, ez a sokat hallás, hogy látjuk Isten keze munkáját, tapasztaljuk, hogy hogyan dolgozik ő. Emellett nem lehet figyelem nélkül elmenni, nem lehet szó nélkül elmenni. Látnunk kell, hogy bennünket Isten az újjáteremtés nagyszerű munkájába hívott be. Ez nem biztos, hogy elsőre érthető, hogy hát hogy lennénk mi benne az Isten újjáteremtésének a munkájában. Mivel indult annak idején a világ teremtése? A természettel, így van? Megteremtette Isten a természetet, majd, amikor az már szépen működött és gyönyörű volt, a végén, mint egy korona, megteremtette az embert. A világ újjáteremtése az fordított sorrendben működik. Azt mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, vagyis azt, hogy végre majd eljöjjön a természet újjáteremtése is, de ez csak a legvége az újjáteremtésnek. Miért? Azért, mert az emberi szívet újjáteremteni az az igazán nehéz feladat. És hogyha ismered egy kicsit is a szívedet, akkor tudhatod, hogy na, ha valami kihívás, akkor az az, hogy itt belül változ. Ezért aztán most, ezekben a napokban is, az elmúlt évekhez hasonlóan, meg a jövőben is testközelből figyelheted az újjáteremtés csodálatos munkáját. Benned zajlik elsősorban. Isten türelmes. Ezért aztán hajlandó sokáig dolgozni benned. akár 80-90 évig is. És a végén ehhez képest a természet újjáteremtése az ennyi. Az meg lesz. Az embert átformálni, az embert Krisztusivá alakítani, na az az igazán nagy feladat. Azt mondtam, hogy arra hívlak benneteket, hogy figyeljétek Isten kinyújtott karját, ami szabadít, Isten kezét, ami formál, és Isten ujját, ami felülírja benned a régi meggyőződéseket, és beírja a szívedbe Isten törvényét, hogy belülről legyél motivált, szeretetből olyanná formálódni, amilyen ő. Hol láthatod Isten kezének a munkáját? Isten munkája benned és a testvéreidben zajlik. Ezért aztán keresd magadban, a te életedben és a gyülekezetben téged körülvevő testvérekben figyeld az Isten munkáját, mert gyönyörű lesz. Olyan egyszerűnek tűnik, nem? De számomra annyira gyönyörű. Isten dolgai nem bonyolultak. Azt mondja, hogy szeretnéd látni az én kezem munkáját? Hát nézd meg, hogy hogyan dolgozom a te testvéred életében. Nézd meg, hogy mennyire szép az, amit teszek az életében. Nehezen formálódik a te elképzeléseid szerint? Már rég máshol kellene tartania annak a testvérnek? És te hogy vagy ezzel a dologgal, amiről beszélek neked egy éve, két éve, öt éve, 20 éve? Mennyire egyszerű a változás? És akkor kicsit lesütöd a szemedet, hogy hát jó van, Uram, de hát azért az más. Magunkat mindig egy kicsit engedékenyebb szemüvegen keresztül nézzük. Miért mondom ezt? Azért, mert Jób, akire ma már hivatkoztam, azon emberek közé tartozik, akik a legmélyebben ismerték Istent. A szenvedés, bármennyire szomorúan hangzik is, de olyan formáló erővel tud hatni az emberre, olyan perspektívákat nyit meg Istennel kapcsolatban, amit más csatornák nehezen. És Jób a szenvedések során felismerte azt, hogy benne zajlik az Isten keze munkája. Figyeljétek, hogy mit mond. Istennel így beszélget. Azt mondja, hogy jó neked az, hogy sanyargatsz, és megveted kezed munkáját. Szeretem Jobbnak ezt a makulátlan őszinteségét. Jó neked az, hogy sanyargatsz? És ez időnként felmerülhet benned is, hogy örülök, hogy láthatom a saját életemben a te kezed munkáját, de én nem így akarnám látni. Nem tudnánk erre egy finomabb módszert megbeszélni? Nem tudnál valahogy úgy hozzám nyúlni, hogy az ne fájjon? Hogy a kezed munkáját úgy lássam, hogy ne érezzem azt, hogy abba belehalok? Jób azért kimondja ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy látom a kezed munkáját, én vagyok az. De most éppen úgy tűnik, hogy ezt megveted, hogy nem kellek neked. De felismerte, hogy az Isten keze munkája az én magam vagyok, és az életem. És hogyha szeretném látni Isten keze munkáját, szeretném megismerni őt, hogy ki ő és hogyan dolgozik, akkor azt kell figyelnem, hogy hogy van jelen az életemben. A 138. Zsoltárban Dávid ezt mondja. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait. Amikor a magyar fordításban Isten keze alkotásairól olvasunk, vagy máskor Isten keze munkájáról, ez mindig ugyanaz a héber kifejezés. Dávid azt mondja, hogy kérlek, ahogyan megismertelek a múltban, hogy láttam az életemben, felfedeztem a te kezed munkáját. És hogyha visszagondolok, majd mindjárt fogunk olvasni még egy Zsoltár idézetet, hogyha visszagondolok, akkor az életem különböző pontjain teljesen nyilvánvalóan látom, hogy hogyan alakított engem a te kezed. Nyilvánvaló, hogy a kezed munkájának a gyümölcse én magam vagyok. Akkor kérlek, amikor ezt mondja, hogy ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait, ez valójában azt jelenti, hogy most se hagyd abba azt a munkát, amit visszagondolva látok az életemben. Most se hagyd abba a kezednek azt a munkáját, amit én jól ismerek. A 143. Zsoltárban ezt olvassuk. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Az előtted álló évadban is jöhetnek kihívások. Fognak is jönni. Ha végig gondolod, hogy előző szeptember óta mi minden történt veled, akkor abban vélhetően fogsz felfedezni olyan helyzeteket, amit nem kívántál volna. Nem tudtál ezekkel előre számolni, mégis egyszer csak megjelentek. Az ilyen helyzetekben, hogyha a szívedben az van, hogy látni akarom Isten keze munkáját, akkor hogyha végig gondolod, úgy, mint ahogy Dávid, egy csüggesztő helyzetben azt mondja, hogy a szívem megdermed a bensőmben, a lelkem elcsügged bennem, de visszagondolok a régi napokra, mert fogok találni ott olyan emlékeket, amiből erőt meríthetek, mert az emlékeim arról beszélnek, hogy te ott voltál, és a kezed dolgozott az életemben. Mert éltem át olyan helyzeteket, amikor erős és kinyújtott karral szabadítottál. Éltem át olyan helyzeteket, amikor a te alkotó kezeddel formáltál valamit. Sőt, éltem át olyan helyzeteket, amikor a te felülíró ujjaddal precízen valamit átírtál a bensőmben. És most már nem úgy gondolkodom, mint akkor. A krízisben ezek az emlékek, az Isten keze munkájának a lenyomatai lesznek a te erőd. Ezért bátorítunk benneteket újra és újra, hogy legyetek valamilyen kis csoportnak a tagjai itt a gyülekezetben. Ezért áldás számunkra, hogy működik a házi csoportrendszer. Mert ott van lehetőség az Isten keze munkáját testközelből megtapasztalni. Ahogy elmondjuk egymásnak a vacsora asztalnál, vagy beszélgetve az Isten tiszteleten elhangzottakról, hogy én hol látom a saját életemben Isten keze munkáját, meg hol látom a te életedben Isten keze munkáját. És bátoríthatjuk egymást, hogy lehet, hogy most éppen azt éled át, hogy Isten kicsit határozottabban formál, de legalább ott vagy az ő keze munkájában. Ne csüggedj el, itt vagyunk melletted, imádkozunk érted. Vagy hogyha Isten intít, akkor vegyetek bátorságot, és gyertek ide ki bizonyságot tenni. Vannak olyan bizonyságok, amikből éveken keresztül élhet a testvéred. Amikor Washingtonban bár gazdagság és szépség vett körül, de olyan egyedül éreztem magam, mint az ujjam, És úgy éreztem, mintha lepottyantottak volna erre a helyre, és hogyha belegondolok, hogy mennyire egyedül vagyok, több ezer kilométerre mindenkitől, akit szeretek, akkor eszembe jutott egy testvérnek a bizonysága innen a gyülekezetből, amikor egyszer azt mesélte, csak úgy egy baráti beszélgetésben azt mesélte, hogy ő az életének egy pontján, akkor felszállt a repülőre, és repült ez a repülő át az Atlanti-óceán felett, akkor azt mondta, hogy Uram, most teljesen egyedül vagyok, de minthogyha a te kezeden utaznék. És amikor hasonló helyzetbe kerültem, és úgy éreztem magam, hogy teljesen egyedül vagyok, akkor az Isten keze munkája annak a testvérnek az életében az én hitemet erősítette. Értitek? Amikor itt a gyülekezetben látunk olyat, hogy valakinek Isten úgy alakítja az életét, hogy fel kell dolgoznia a kisunokájának a halálát, akkor az olyan fajta keze munkája Istennek, ami borzasztóan fájdalmas, de egy krízis helyzetben ne adja az Úr, hogy hasonló, vagy ugyanolyan krízis helyzetben, egy más típusú krízis helyzetben Isten keze munkája az ő életükön, ahogyan körbeölelte őket, ahogyan formálta őket, ahogyan felülírta azt az újja, ami régi volt, és most újat terem bennük, az neked is bátorítás és erő lehet. Lehet, hogy egy teljesen más helyzetben. Szóval, ha az a kérdés, hogy hol találkozhatsz Isten keze munkájával, az egyik a saját életed, a másik a testvéreidnek az élete, a harmadik pedig a gyülekezet. Isten munkája az ő népében, itt a gyülekezetben zajlik. Figyeld a keze munkáját. Ézsaiás ezt mondja. Ha visszatérnek majd a fogságból, ahol ugye megtanulják, hogy az áldás özön helyett Isten keze munkájára kell figyelni, mert be akar vonni bennünket az újjáteremtésbe, akkor egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország, facsemete a nép, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti. A nép, ti, mi, Isten keze munkája vagyunk. Itt a gyülekezetben tetten érheted, nyomon követheted Isten keze munkáját. Egy bibliaköri csoport volt 11 évvel ezelőtt, ma 4. 70-80-an jöttünk át ebbe az imaházba. Most 150-hez közelítünk. Csak a tagok? Még nem néztem meg, hogy hányan vagyunk ma itt, de inkább a 200-hoz közelít. Ez az Isten keze munkája. Éltünk át nagy magasságokat, éltünk át kríziseket, fogunk is átélni, de emlékeztek, hogy azt mondtam 2016-ban, hogy adott az Úr egy képet, egy látomást. Azt mondja itt Isten, hogy az ő nép egy facsemete, amit ő ültetett, a keze alkotása, vagyis munkája, ami dicsőíti az ő nevét. És 2016-ban, ahogyan járkáltam fel alá az akkori imaháznak az ugyanilyen piros szőnyegén, az ugyanilyen sorok között, az üres imaházban, és imádkoztam, hogy Istenem, adj nekem bölcsességet jól vezetni ezt a nagy népet. Hát ez kétszer akkora ez a nagy nép ma. és még mindig lehet nagyobb, sőt reméljük, hogy lesz nagyobb, és többen ismerik meg rajtunk keresztül Isten nevét, és találkoznak az ő megmentő szeretetével. És amikor ezt imádkoztam, Isten adott egy képet. Megjelent előttem a Trinity, mint egy nagy, dús, lombú, zöld fa, aminek nagyon kicsik a gyökerei. És azt mondta az Úr, hogy ebben kell növekednetek, az Isten ismeretben. Mert a gyülekezet szép, jó híre van, de az Isten megismerésében gyökerezzetek meg. Ez a folyamat zajlik most már 11 éve. Szemed gyönyörködtető. Rendkívüli módon élvezem, hogy láthatjuk Istennek ezt a keze munkáját. Ahogy a gyülekezetünkért folyamatosan úgy imádkozunk. Nem azért imádkozunk, hogy Istenünk, hadd legyünk még többen. Nem ezért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy Istenünk, add, hogy úgy ismerjünk meg téged, amilyen te valójában vagy. Mert minden ebből fakad. Ha mi úgy ismerjük Istent, amilyen ő, és ehhez igazítjuk a gyülekezetünk működését, az vonzó lesz a környezetünk számára. És legvégül, Jóbra való hivatkozással kezdtem, és vele is szeretném zárni, készülve az úrvacsorai közösségre. Akinek a szívében az van, hogy én látni akarom a te kezed munkáját, Uram. És ez mindennél fontosabb nekem. Hogyha megáldod az én kezem munkáját is, örülök. De én a te kezed munkáját akarom látni. Na, az olyan felismerésekre fog jutni, mint amilyenre Jób. A 14. fejezet 14-15. Versében nézzétek, mit ír. Azt mondja, ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Ha igen, akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása, kezed munkája után. A feltámadásnak a lényegét kezdít Jób megérteni. A feltámadásnak a lényegéről beszél itt Jób, és azt mondja, hogy ha életre kelhet a férfi, és a végén, a könyvének a végén, azt olvassuk, hogy igen, ő eljutott arra a meggyőződésre, hogy ha ez a bőröm szerte foszlik is, tudom, hogy az én megváltóm él, és legutoljára megáll a por felett, és a testem nélkül is meglátom az Istent. Ez a feltámadás, és Jób a szenvedései révén megértette a feltámadást. Mert figyelte az Isten keze munkáját, és azt mondta, hogy én most is a te kezed munkája vagyok, amikor éppen szenvedek, míg ha úgy érzem is, hogy megveted a kezed munkáját, vagyis engem, én akkor is a te alkotásod vagyok. Figyelem, hogy hogyan mozdulsz, figyelem, hogy hol dolgozol, figyelem, hogy a te lelked merre fúj. És így azt mondja, hogy én értem, hogy Isten fel fog támasztani, testem nélkül is meglátom az Istent. És hogyha ez igaz, akkor te szólnál hozzám, én válaszolnék, beszélgetnénk, és tudnám, hogy te kívánkozol kezed alkotása után. Mennyire kívánkozik Isten utánad, mint az ő keze alkotása után? Tudod, hogy mennyire kívánkozik arra, hogy veled legyen? Annyira, hogy ezért képes a saját életét adni. Hogy képes a fiát feláldozni. Kívánkozik Isten utánad, mint a kezed munkája után. Annyira, hogy más sem akar. Másra sem vágyik, és most már 2000 év óta készül arra, hogy végre veled a kezed munkájával találkozzon. Erre fogunk emlékezni az úrvacsorában. És ezért mondom, hogy figyeld Isten keze munkáját. Az ő kinyújtott karját, amivel szabadít, az ő kezét, amivel formál, az ő ujját, amivel felülírja benned mindazt, ami régi. Amen.